vagyok, és nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap. Mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfal a 0747-274-165, elektronikus levélcímünk a digitális világokat marosvásárhelyi.ro és Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagybodó Tibor. Időközben Pali írt a műsor SMS számára kérdése, hogy a mostani 50 évesek nem tanultak logikát az iskolában, hogyan tudnák pótolni az elmaradt dolgokat? Köszönjük Palinak a kérdést, tanár úr, várjuk a válaszát.
Hát ez a lehető legjobb kérdés, mert történetesen erre kezd kialakulni nem csak a válaszunk, hanem az a megoldás, ami alapvetően egy ilyen interaktív módon próbálja úgy segíteni ezt a generációt, hogy különböző anyagokat tesz elérhetővé, természetesen ugye letölthető formákban internetes felületen. És hát hogyha a reklám ugye, tehát nem a reklám helye, de hogyha mondhatom a honlap címünket, a logivita.com, ezt ha már is esetleg nézegetik, akkor láthatják, hogy milyen irányba halad ez az egész, mondjuk azt, hogy probléma megoldó folyamat, ami a logivita lesz remélhetőleg.
Az ön mentálhigiénés képzettsége a lélektani háttérről is szól, és ezt figyelembe véve beszéljünk most erről is.
Igen, mindig nagy kedvencem volt a lélektan és a lélektannak a tanítása a Tabolyaiban. Hát ez a mentálhigiénés képzés az mindenképpen, ugye múltkor is említettem, hogy a Carl Rogers féle pszichológiai iskolához köthető, ami alapvetően ugye a műsornak is a címe lett volna, hogy a tükörmechanizmus. Valójában ő vezeti be ezt az egész gondolatkört, ami arról szól, hogy a kliens és a segítő közötti kapcsolatban a segítőnek valahogy ki kell alakítania egy olyan viszonyulási rendszert, amelyben engedi azt, hogy az illető kliens, aki éppen hozzáfordul a maga kis problémájával, lehetőséget kapjon arra, hogy kibontakozzon, hogy megfogalmazhassa akár a saját szavaival azt a problémakört, amelytől éppen szenved. És ez a tükörmechanizmus, hogy valójában én visszatükrözöm az illetőnek mindazt azt a probléma halmazt, na nyilván nem rázúdítom, vagy nem ostorozásképpen vissza dobom a labdát, hanem ezt úgy kell valahogy elképzelni, hogy kellő empátiával, együtt érzéssel úgy fogalmazok akár, ugye, tehát megengedhető az is, hogy vissza tükrözésben megengedhető az, hogy megfogalmazzunk problémákat, tehát ilyen gyűjtő következtetéseket levonjunk, de föltétlenül az a lényege az egésznek, hogy valahogy megtapasztalja a kliens, hogy na igenis a probléma megoldása az az ő kezében van. Tehát mi segíthetünk, adhatunk neki ugye tanácsot, mondjuk egy direkt viszonyulás, ami alapvetően nyilván, hogy nem megengedhető ebben a tükrözésben, de mégis azt mondhatjuk, hogy a végső cél ugye az, hogy az illető észreveszi azt, hogy az a potenciál, az az energia mennyiség, ami ott rejtőzik a lelkében, ez tudatossá tehető, és ezzel megújítható az élet, és mindenképpen tovább lehet lépni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy röviden ugye itt ez lenne. Na most ez engem nagyon inspirált, tehát most már mondhatom azt, hogy jó 20 éve, és hát ebbe az irányba vitte a gondolkodásomat, és a pedagógiai pályafutásomban most jutottam el arra a pontra, amikor azt mondom, hogy most már lehet egy kicsit ugye összegezni a dolgokat 22 év után, és akkor ez úgy most már kialakult bennem, hogy akkor a logivita lesz az a gyűjtő fogalom, ami egy kicsit úgy összeszedi mindazt a tapasztalatot, ami így összegyűlt bennem, és hát az a csapat, melyikkel ugye együtt gondolkodom, együtt dolgozunk, itt diákok is vannak, egymásnak adják át a stafétát olykor, hát föltétlenül ide tartozik az, hogy nem egyedül vagyok ezen a pályán, és mindenképpen azt hiszem, hogy néhányunk nevében mondhatom, hogy haladunk előre, és nem csak az 50 éveseknek, hanem akár az idősebbek számára is azt gondolom, hogy van remény, ami a logivitát illeti.
Alapvetően a hagyományos logika talaján állunk, ami azt jelenti, hogy vannak fogalmak, a kijelentések és a következtetések, illetve adódnak az összehasonlítható technikák, amiket közelebbről analógiának nevezünk, amelyből van hétköznapi, van a tudományos, és még sorolhatnám.
Igen. Hát abból indulok ki, hogy az analógia az emberi megismerésnek az alapköve. Mit jelent az analógia? Hát azt jelenti, hogy találkozom egy bizonyos tárgyal, és automatikusan azt a bizonyos tárgyat, ha egyáltalán meg tudom nevezni, hogy mi az, mit teszek, hát megpróbálom összehasonlítani egy olyan tárgyal, egy olyan valami hasonló dologgal, amit már ismerek, ami már ugye a memória révén előhívható, illetve amivel hát természetesen már találkoztam, amit már tapasztaltam valahol előzőleg. Na most ez a bizonyos összevetés, hogy én összehasonlítok egy dolgot egy másik dologgal. Ez egy olyan alapvető emberi, mondjuk az, hogy képesség, és alapvető emberi tényező, mert sokkal több, mint képesség, azt gondolom, tehát az emberi megismerésnek egy alapköve. Azt is mondhatnánk, hogy ez szolgáltatja az alapját a világban való létezésünknek, és egyáltalán az emberi létezésnek és a létfenntartásunknak. Tehát amikor megnevezünk dolgokat, amikor ugye kijelentéseket alkotunk, és végeredményben következtetésekkel egymást befolyásoljuk, egymást próbáljuk, ha úgy tetszik, hát manipulálni, akkor alapvetően analógiás mechanizmusokat használunk föl. Csúsztatásokkal, és mondjuk azt, hogy nem minden esetben tisztességes szándékkal. Tehát az emberek sok esetben ugye érzékelik azt, akár amikor különféle tévéműsorokat néznek, vagy akár rádióműsorokat hallgatnak, hogy bizony előfordulhatnak és előfordulnak csúsztatások, csak ezt nem tudják kellőképpen szavakba önteni, hogy akkor ez most micsoda. Pontosan milyen kategóriája volt a szofizmának, a megtévesztésnek, ugye, vagy a paralogizmusnak, amikor szándékosan követjük el azt a bizonyos hibát, a csúsztatást, és a másik embernek a manipulációját. Tehát természetesen a logikai képzés, és az, amire a kedves SMS író reflektált nagyon helyesen, hogy egy bizonyos generáció kimaradt ebből, nos, jelentem tisztelettel, hogy pótoljuk. Ami pótolható, azt mindenképpen pótolni is fogjuk. Tehát ha kialakul az a tudástár, és az a gondolatmennyiség, akkor minden ember egy kicsit komfortosabban fogja érezni már magát, mert be tudja azonosítani azt a problémát, amellyel találkozott. Különböző ugye médiafelületek révén, televízión keresztül vagy rádióban.
Maradjuk még egy kicsit a logivitánál, tehát a logivita, mint módszertan, ha jól értem, elsősorban önismereti funkciót tölt be, és ennek a módszertannak is megvannak a saját maga feltételei.
Hát mindenképpen a feltétel az, hogy meglegyen az a kellő nyitottság az emberben, mind arra az újra és az élményszerűen befogadható újra és szemléletre, amit mindenképpen ez a logivita, mint módszertan az emberből előhoz. Egy kicsit ilyen paradox, hogy ellentmondásosnak tűnő módon fogalmaznék, amikor azt mondom, hogy régen elfeledett dolgok jönnek elő az emberből, amelyeket valójában hát ilyen újszerűként él meg, teljesen új élményként. És hát itt van az a Rogersi intelem, hogy mindenképpen ügyelni kell arra, hogy ezek az értékes gondolatok és önálló megfogalmazások lehetőleg ne folytódjanak el az emberben, tehát igyekezzünk tényleg olyan tükörmechanizmust kialakítani, hogy az illető valamiképpen észrevegye önmagát abban a tükörben, amit mi állítunk, és ez a tükörkép, ez semmiképpen se legyen egy torz kép, hanem lehetőleg a leghitelesebb legyen. Tehát kialakuljon az emberben az a bizonyos aha élmény, amit sok helyen szinte már közhelyszerűen így emlegetnek, de ez nagyon fontos, hogy igenis észrevettem, most már látom a problémának a gyökerét, lehet, hogy nem tudom kellőképpen megfogalmazni, mert még nincs mögöttem az a, ugye akár logikai tudás halmaz, ami kellene, de mindenképpen azon az úton járok, hogy ezt beszerezzem, meg tudjam az összefüggéseket fogalmazni, és akkor már nem vagyok annyira elveszve ebben a nagyvilágban.
Jó, tehát tudni azt is, hogy az Én Te Logika című kötet már letölthető a világhálóról.
Igen, az akadémia.net-en is ott van, illetve a mi saját honlapunkon is elérhető, a logivita.com-on.
A digitális eszközök szerepe a logika és a filozófia házatáján.
Ez egy velős kérdés, említettem már, és ezt most már néhány éve komolyan is vesszük itt a bójaiban, hogy okos telefonokra letölthető anyagot kell, hogy készítsenek a diákok, amelyet most már szigorúan osztályozva értendő itt ez alatt, hogy 8-astól fölfele nyilvánvaló, de mindenképpen csak az a diák kapott az idén 10-es logikából erre a feladatra, aki kellő szorgalommal és kellő pontossággal és részletességgel közli ezen a bizonyos A3-as felületen mindazt, amit egész tanévben fölvettünk logikából. És mindez digitális formában is ott kell legyen az okostelefonján, és saját példákkal illusztrálva egy-egy mondjuk akár logikai hibát. Vegyük például mondjuk azt, hogy mit jelent az argumentum ad baculum. Na most az argumentum ad baculum az érvelés bottal. Ez azt jelenti, hogy röviden, ha így fogalmaznék, és azt mondanám, hogy mindig a főnöknek van igaza, akkor szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Tehát az érvelés bottal az egy teljesen elfogadhatatlan, és az emberi méltóságot ugye figyelembe nem vevő, mondjuk azt, hogy helytelen és goromba módszertan, ami arról szól, hogy hát mindig a főnöknek kell, hogy igaza legyen, ami természetesen ez így nem állja meg a helyét. Tehát ezzel ellen hogyan lehet küzdeni? Na most ilyen kis, mondjuk az, hogy két személyes pantomimes ilyen szerepjáték formájában próbáltam ki ezt a gyerekekkel, hogy hogyan oldanák meg, hogy 14-15 éves gyerekekre kell gondolni, és hihetetlen érdekes módon így a családi vonatkozások is valamilyen szinten bekerültek, mert például volt ilyen főnök beosztott viszony, na most egy 14 éves gyerek onnan veszi ezeket a mintákat, hát nyilván otthonról, és hihetetlen erősséggel ugye átjönnek ezek a dolgok, tehát már 15 évesen nagyjából tudják a gyerekek, hogy honnan fúj a szél.
A tanárok szokták mondani, hogy fiam, gondolkozz okosan, logikusan, de hogyan, kérdem a filozófust?
Hát kicsit ráérősen, de mégis azért csipkedve önmagunkat. Itt most ez alatt értendő az is, hogy a ráérősség azt jelenti, hogy nem kell kapkodnunk, nem kell sietnünk, tehát nem hajt a tatár, tehát ez hozzátartozik a hogyan válaszhoz. Másrészt ugyanakkor kellő időben és kellő pontossággal lehetőleg szellemi értelemben oda csapni, ahova kell.
Én emlékszem, amikor egy nagyon nehéz matematika problémát kellett példát megoldjak, akkor sokszor nagyon nehezen jöttem rá, hogy hol a hiba benne, hogy hol van a megoldás lényege. Ez ma már könnyebb, mert ott van az internet, ez is a segítségünkre van, de vajon ez tényleg segítség, vagy pedig nem az? Mert ez is a gondolkodás rovására mehet nagyon könnyen.
Na most igen, itt az a helyzet, hogy az internet úgy önmagában egy halott jószág lenne, de az internetnek a használata, hogyha az okosan történik, akkor azt gondolom, hogy szinte csodákra is képesek lehetünk. Tehát most nyilván, hogy a logivita kapcsán és az internet használat az föltétlenül ugye, hát benne van a módszertanban, kikerülhetetlen ma már, de mindenképpen és mindenütt, ahol csak lehet, ezt kihangsúlyozom, hogy nagyon okosan kell tudni használni. Tehát szinte meg kell tanulni a használatát. Nem engedhető meg az, hogy átvegyen az internet olyan mechanizmusokat és olyan automatizmusokat, amelyek mondjuk azt, hogy hát az emberi gondolkodásban föltétlenül ott lenne a helyük, és még sincs ott. Tehát azzal egyetértek, hogy a lustaságot egy kicsit, mintha segítené az internetnek az ostoba használata. De hogyha az internetet okosan használjuk, akkor szerintem akár azt is mondhatnánk, hogy szárnyakat is kaphatunk olykor.
Nekem egyszer azt mondták, hogy aki logarléccel tud számolni, számítani, az bizony logikusan gondolkodik.
Hát valószínű, hogy ez így van.
Próbáljuk meg elmondani és összefoglalni azt, hogy ön szerint mi is a kreativitás?
Én egyértelműen a kreativitást a probléma megoldásnak a mechanizmusához kötöm, és ezért föltétlenül kötődik a logivitához, és mind a mellett azt nem vitatom, hogy köze van a kreativitásnak az innovációhoz, tehát az új dolgok, új kütyük és új különböző technológiai vívmányoknak a feltalálásához. De alapvetően azt gondolom a kreativitásról, hogy valahol minden emberben ott szunnyad a kreativitásnak valamiféle mértéke, és ezt mindenképpen ki lehet bányászni. Olykor ugye külső segítséget lehet kérni, más esetben pedig az ember, hogyha kellő időt szán önmagára, akkor is okosan használja az internet felületet, akkor szerintem, és megbékél önmagával egy adott pillanatban, akkor szerintem eljuthat arra a pontra, hogy akkor rádöbben, hogy hát én tulajdonképpen jól érzem magam a bőrömben, hát mi ez? Egyenlő kreativitás.
Borsos úr, mi az összefüggés a logikai rendszerek és a kreativitás között?
Tulajdonképpen más szavakkal nagyjából ugyanazt megismételhetem, amit a legelején mondtam, hogy a logikai rendszer, mint gondolkodás, mint mondjuk az, hogy akár struktúra alkotás, az eleve hozzátartozik az értelem kereséshez. Tehát akkor, amikor megismerjük a világot, megismerjük ugye hát a környezetünket, akkor azt csak úgy tudjuk leírni, hogyha annak valamilyen rendszerszerű szemléletet adunk. Tehát semmiképpen sem lehet kaotikus mindaz, ami körülvesz bennünket, és így ilyen értelemben az önismeretünk is egyfajta rendszer szerint történik. Tehát a rendszerszerűséget hát ostobaság lenne teljesen kiiktatni ebből a folyamatból. Nos, persze a rendszerszerűség, azért nem vagyunk rendszerimádók, meg struktúraimádók, mert az is egy csapda lenne a gondolkodásunkban. De, és hát akkor itt jön mentségünkre mondjuk a kreativitás, vagy akár ugye az a szabadság gondolata. De föltétlenül a kettőt én azt gondolom, hogy össze kell kapcsolni egy adott pillanatban, mert ez adja a végső értelmét mindannak, amik vagyunk, és ami a mi rendeltetésünk ebben a világban.
A logivita hol találkozik, és hol köthető össze a digitális világgal?
digitális világ, hát az körülvesz most már bennünket, bármerre nézünk, egy méteres körzeten belül, már ugye hát gyakorlatilag kézműtásnyira van, ahogy ugye a kabátunk zsebében elővesszük az okos telefonunkat, már ott van gyakorlatilag, mondhatjuk ezt is. Bármilyen információnak a begyűjtése ma már ugye hát digitális módon, mondjuk azt, hogy ez így történik. Sok esetben szinte menekülnünk kell a digitális világ elő, hogyha egy kis magányra vágyódunk, de ott is utolér a kísértés, és akkor azonnal hirtelen meglátjuk azt a szép málnabokrot, ami éppen hát kezd virulni, és akkor azonnal fölteszünk egy képet mondjuk a közösségi oldalunkra. Tehát ma már mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben átszőtte az életünket. Csak okosan kell használnunk.
És a málnabok orr alatt van eldugva a laptop, mely internettel is rendelkezik. Szúrjunk be még egy kérdést. Lehetünk-e kreatívak, miközben be kell tartanunk különféle szabályokat?
Igen, mert hogy én a kreativitás szó alatt igazából mindenképpen probléma megoldásokat keresek, és nem olyan típusú probléma megoldás, mint ahogy a szó hétköznapi értelmében sok esetben hallani lehet, hogy kreatív könyvelést alkalmaznak itt-ott, tehát én nem ilyen típusú kreativitásra gondolok, tehát azt gondolom, hogy föltétlenül ott van, és ott kell, hogy legyen a kreativitásnak az alapvető funkciója az, hogy egyfajta logikai rendszerben történik az egész. Tehát másképp elképzelhetetlen. Másképp igazából egy ilyen káosz lesz, illetve lehet, hogy büntetőjogi következményei lehetnek akár.
És Illikó kérdése egy percben még, tanár úr. Mit jelent a közösségi kreativitás?
Na, a közösségi kreativitás az, én azt gondolnám, hogyha tisztelettel úgy egy kis provokációra alkalmas a szerkesztő úr, akkor azt mondanám, hogy az még egy külön adásnak az anyaga lehet. Ezzel kapcsolatosan szerzőtársaimmal együtt publikáltunk egy kötetet, ami szintén a logvita.com-on elérhető, tehát le is tölthető. És ott gyakorlatilag azt mondhatom, hogy röviden összefoglaltuk mindazt, amit gondolunk erről az egészről. Most jelen pillanatban tekintettel arra, hogy az a tudomány, amelyet itt én művelek, az egy ilyen reflexív tudomány, ami azt jelenti, hogy a mindennapi életből lett gondolatok és különböző társadalmi jelenségekre is valamiképpen reagálni kell. Na jó, persze nem rögtönözve, mert az ostobaság lenne, de egyfajta reflexió elvárható filozófusoktól általában. És azt kell mondanom, hogy ma már a közösségi kreativitás fogalma az mindenképpen összekapcsolható a közösségi önvédelemnek a fogalmával. És ez mindenképpen azt gondolnám, hogy egy külön műsorszám lehet.
Tanár úr, semmi rossznak nem vagyok az elrontója, megbeszéljük. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgető társunk, dr. Borsos Szabolcs filozófusa, Bolyai Farkas elméleti liceum tanára és műszaki munkatársam Dorin Tomá nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak. Ennek tartalmából röviden, múlt heti műsorunkban Ürmösről elmondtuk, hogy a település délkelet Erdélyben, Brassó megyében a keleti Kárpátokhoz tartozó Persányi hegység napkeleti lábánál az Olt partján fekszik. A falu központjában lévő kastély a hagyomány szerint első Rákóczi György vadászkastélya volt. Meghívottunk, röviden összefoglalta mindazt, amit a faluról tudni kell, ismertette a templom történetét, történelmét, továbbá elmondta, hogy mit kell tudni a prédikáló szószékről, a szószék koronáról és az egyházközség birtokában lévő úrvacsorai kelyhekről. Témánk első Rákóczi György vadászkastélya. Házigazdánk Szabó Előd, ürmösi unitárius lelkész. Ugyanakkor elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombaton elhangzott műsorait. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom az elmúlt órában. Dr. Borsos Szabolcsot és a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.